Viola. Nekem mindig fontos volt, hogy átéljem. Aki közelebbi kapcsolatba kerül velem, éreztesse, örül, mikor újra találkozunk. Emerenc másnap reggeli tökéletes közönye nem a hiúságomat sebezte meg, hanem ezt az igényt az irreális éj után, amelyen mellettem maradt, és megmutatta valamikori gyermek önmagát. Izgalom és szorongás nélkül aludtam el akkor hajnalban. Úgy éreztem, a világ mégiscsak kerek, és egy percig sem kételkedtem a műtét sikerében, mert Emerenc beszéde feloldotta bennem a rémületet. Eddig lénye minden fontos részletét ellepte a kendő. Most egy vad vidéki tájkép központi figurája lett. Mögötte lobogó ég volt, előtte szénné vált tetemek, a csordakút gémje fölött száraz villám. Valóban azt hittem, valami véglegesen megoldódott közöttünk. Emerenc nem idegen többé, hanem barát. Az én barátom. Nem láttam sem ébredéskor a lakásban, sem mikor elindultam a kórházba az utcán, de kezemunkáját mutatta a már tisztára sepert havasi járdarész a kapu előtt. Emerenc nyilván a többi házait járja, magyaráztam magamnak, míg vitt a kocsi. Nem szorongtam, nem szúrt a szívem, azt éreztem, a kórházban csupa jó hír vár, s valóban az várt. Kint maradtam ebédig, éhesen jöttem meg, bizonyosra vettem, ott ül a lakásban, és lesi, mivel érkezem. De tévedtem. Neki engedett annak a megszokhatatlan élménynek, hogy senki se kíváncsi rá, milyen boldogító vagy gyilkos közlendővel lép be az otthonába az ember. A neandervölgyi ős nyilván akkor tanult meg könnyezni, mikor először élte át, hogy egymaga diadalmaskodik a hazahurcolt bölény mellett. Nincs kivel megosztani a harc élményét, nincs kinek megmutatni sem a zsákmányt, sem a sebeit. A lakás üresen várt. Bejártam minden helyiséget, kerestem őt, a nevét is kiabáltam. Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy máshol lehet ezen a napon, amikor azt se tudja, éle, meghalt-e a betegem. A hó megállt. Bizonyos, hogy nem parancsolja semmi az utcára. Ám Emerenc nem volt sehol. Kimentem a konyhába. Hirtelen ismét étvágytalanul elkezdtem az ebédet melegíteni. A logikám tudta, nincs jogom ahhoz, amit az öregasszonytól elkívánnék, de hát a logika sem szűrhet meg mindent, a hirtelen támadt hiányérzetet, a csalódottságot sem. Emerenc aznap egyáltalán nem takarított. Az összegyűrt pokrócot is úgy leltem a kanapén, ahogy kibújtam alóla. Elrendeztem a lakást, fel is mosogattam, aztán újra kimentem a kórházba, még jobb hírekre. A visszatérő biztonságérzet megkeményített. Elterveztem, ha ismét meglátom, egy szóval nem említem neki, mit mondtak az orvosok, nem mutatom a magánügyeimmel. Nyilván amúgy sem érdekli. Mi a garancia, hogy igazat mondott ezen a forralt boros éjszakán, hiszen lehetetlen dolgokat beszélt. Népballadát prózában, és egyáltalán mit foglalkozom én annyit Emerenccel, hát bolond vagyok én? Csak késő este nézett be aznap. Közölte, a hó megint ígérkezik. Lehet, hogy holnap sem ér rá takarítani, de majd pótolja, mihelyt teheti, és ugye, hogy a gazda jobban van. Nem érdekelt sem a bejelentése, sem az érdeklődése. Tüntetően lapozgattam egy könyvet, közöltem, a férjem megvan, menjen csak nyugodtan el. Emerenc azonnal távozott is. Nyugodalmas jó éjszakát kívánt, és annyit nem tett meg, hogy látva a konyhában az üres, kefíres poharat, hogyha már én ott felejtettem, bedobja a hulladékgyűjtőbe. A tűzzel se törődött, azon az éjjelen nem tért vissza már, nem volt se forralt bor, se mese. Csak két nap múlva jelentkezett. Akkor alaposan kitakarított, már nem is érdeklődött a gazda után, nyilván tudta a maga ösztönéből, javul az állapota. Nem kedvelte a felesleges beszédet. Később a szokottnál is kevesebb időt töltött nálunk, mindkettőnk életét szabályozta valami, az enyémet a kórház, az övét a csapadék. Vendéget nem fogadtam, nem is igen voltam otthon. Karácsonytájt végre hazakaptam a férjemet. Emerenc udvariasan köszöntötte, tökéletes gyógyulást kívánt neki, s ahogy alkotmánya előírta, nálunk is megjelent a lábadozónak járó étellel. Most jól megnéztem az edényt. az utcán nem vehettem ki a kezéből, ha találkoztunk. A komatális műkincs volt, akár a múltkori kehely. Kétfülű, gömbölyű, kis kerek talpon állt. Porcelán kalapján meglepő módon magyar zászló Kossuth nevével, arcképével. Csillogó tyúk húslevest hozott. Látta elsősorban az edényt csodálom. Mondta, igen alkalmas jószág. Neki az egyik asszonya adta, Grossmanné, a zsidó törvény idején. Az nem komatálnak használta persze, hanem kaspónak, de virágcserépnek kár befogni. Volt annak rengeteg szép porcelánja, üvegtárgya, amiben a forralt bort áthozta, az is a Grossmanné öröksége. Szép kis örökség, gondoltam undorral, amúgy is ingerült voltam, hogy megint visszadermett régi pózába. Már igazán csak az a látomás kellett, hogy egy feldúlt, gazdája vesztett otthonban csomagol. Én nagyon szerencsés politikai körülmények között éltem át a II. Világháborút megelőző éveket. Az itthoni, magyar környezetemnél lényegesen jobban tájékozódott külföldiek között. Ha egyszer valóban megírom életem annak a szakaszának a történetét, amiről szinte sosem esik szó, legfiatalabb fiatalságom históriája nem lesz érdektelen. Én ugyanis tudtam, mit visznek a vagonok, kiket, hová és milyen céllal. Legszívesebben visszaadtam volna Emerencnek a komatálat. De az aligha történhetett volna magyarázat nélkül. Fel meg nem izgathattam a férjemet, akihez egyelőre csak szűrve engedtem a világot, s aki félholtan is az ágyból ugrott volna ki a gondolatra, hogy egy gázkamrába irányított ismeretlen, elhagyott holmiában tálalnak neki. Mert Emerenc nyilván úgy gondolkozott annak idején, mint annyian mások, ha ő el nem viszi, akad más gazdája. Hagytam hát, hogy az utolsó cseppig kikanalazza a levest, s az volt a bosszum, hogy nem közöltem. Most evett először igazi étvágyjal. Pedig Emerenc a konyhában matatott még sokáig, s bár sose fogadta el, éreztem, most kivételesen várja az elismerést. Meg se köszöntem. Letettem az üres tálat elébe, indultam vissza a hálószobába. Hátamban éreztem a pillantását. Örültem, hogy most ő nem érti, már meg mi bajom van. Diadalmas voltam, gőgös, kicsit megvető. Úgy éreztem, megtaláltam a magyarázatát, miért a belépési tilalom az otthonába. Jogos az ezermester gyanúja, értékek lehetnek az örökké zárt ajtó mögött. Elhurcolt halálra ítéltek kincsei. Nem tanácsos mutogatni, hát ha ráismernek valamelyikre, és akkor nézheti Emerenc, mi következik rá. Hiába csomagolt össze olyan szorgalmasan annak idején, még csak el sem adhatja a zsákmányt a felismerés veszélye nélkül. Micsoda figura! Szegény Grossmannéknak sírjuk sincs, ő meg a Taj Mahalra gyűjt. Még hogy macskát rejt odaben, azért nem nyit ajtót, alibinek tarthat benne egy rab állatot. Nem is ügyetlen indoklás, csak éppen hiányos, mert a Grossmannék hozománya kimaradt a legendából. Büszkép volt nálam, ha meg is lepte, egyszer se tudakolta az okát, mi miatt hűlt ki körötte egyszer csak a levegő. A férjem nem volt barátkozó, vele különösképpen nem. Mondtam már, hogy anélkül, hogy ennek szavakban megnyilvánult volna a jele, évekig szemmel láthatólag feszélyezte az öregasszony jelenléte. Emerenc úgy sugárzott, mint egy jóra-rosszra egyaránt aktivizálható új elem. Őt nem lehetett egyszerűen csak kirekeszteni kétszemélyes körünkből. Egyébként nem kínálkozott többé semmivel. Most már nem azt éreztem, amit addig, hogy szuverén, hisz úgy hittem, megfejtettem a titkát. Azt se gondoltam már, hogy szokatlanul okos, mert ha van, vagy lett volna esze bármikor, 45 után igazán adódott volna mód, hogy művelje magát. Ha a háború után neki lát tanulni, lehetne most nagykövet, miniszter. De kultúra már nem kell neki. Csak arra volt esze, hogy pakoljon. Most aztán jótékonykodik a rablott komatállal. És érzékeny hajnali órákon engem szédít olyan szöveggel, amelyet vásári énekesektől hallhatott valaha, vagy az öregapja padlásán, ponyvaregényben talált. Vihar, villám, kút. Ennyi már disszonáns. Sok. Most politikai passzivitása és vallás ellenessége is világossá vált. Valóban okosabb is, ha nem mutatkozik semmi fórumon. Budapest azért nem olyan kicsi, hát ha marad Grossmannéknak rokonságuk. Valaki meghallja mindig csukott lakása hírét, elkezd gondolkozni, s ugyanarra az eredményre jut, amire én. Amellett minek járna az ilyen templomba? Miben hinne a maga fajta? A tél kemény volt. Emerenc munkája sok. A férjem betegsége minden percemet kitöltötte. Gyakran elkerültük egymást az öreg asszonnyal. Nem volt feltűnő, hogy szinte soha nem kezdünk már igazi beszélgetést. Aztán találtam egy kutyát. A férjem ismét kijárhatott, kezdte visszakapni régi önmagát. Gyakran kellett ápolnom, a házasságunk csak nem 35 éve alatt, nem egyszer szinte csodamód kászálódott ki a haláltorkából, de minden bajból végül is megfiatalodva és győztesen került ki. Egészen a legutolsóig. A férjemnek az élet minden területén létfontosságú volt a győzelem. Karácsony napja volt. Az ügyeletről ballagtunk haza ketten, gyógyszert irattunk fel. A szitáló alkonyatban a fasor havába nyakáig beásva leltünk rá, a kölyök kutyára. Távol-keleti fogolytáborban játszódó háborús filmeken látni a kivégzésnek ezt a módját. Valakit a füléig eltemetnek, már a száját is homok lepi, csak az orrán tud lélegezni. Hát nem kiált, csak nyíj. Nyíjt ez a kutya is. Akárki számított rá, hogy végül csak pártul fogja valaki, nem volt rossz pszichológus. Ugyan kiadna a haláltorkában Krisztus születése estéjén egy élőlényt. Ez volt az a pillanat, ami varázsát nem állatbarát férjem se tudta kivédeni. Igazán nem akart idegent beengedni az otthonunkba, legkevésbé kutyát, amely nem csak ételre tart igényt, de érzelmekre is. Mégis segített kiszedni a jeges hó alól. Tulajdonképpen nem volt szándékunkban, hogy örökre megtartjuk. Úgy képzeltük, hogy majd csak átvállalja valaki, azt viszont tudtuk, így és itt nem maradhat, hisz hajnalra halott. A jószág egyébként csak problémát ígért, szemmel láthatólag nem is annyira ételre, inkább orvosra volt szüksége. Hát ez különös ajándék, mondta a férjem, mikor a kiskutyát a kabátom alá gomboltam, és rémült fekete arca az utat fürkészte a prém gallér mögül, közben meg a kabátom alatt csorgott a lábáról, a hasáról a megolvadt hó. Az ember ritkán jut valódi karácsonyi meglepetéshez. Emerenc otthon már elvégezte a nagy takarítást. Ragyogott minden szobánk. Míg hazafelé ballagtunk az állattal, törtük a fejünket, hol lakjék a kutya. Úgy döntöttünk anyámnál, aki akkor már nem élt. Szép régi bútorai között nem is fűtöttünk. Remélem szereti a 18. századot, mondta a férjem. Csak 2 éves koráig rág a kutya, aztán magától abba hagyja. Nem is feleltem, mert igaza volt. De hát nem lehetett más csinálni akkor sem, ha ez a boldogtalan itt a nyakamban valóban összerágja a berendezést. Mentünk, mint egy szekta, rejtelmes, gyérlétszámú körmenete a fekete ereki a nyakamban, karácsony szombatján. Soha, sem azelőtt, sem amikor már meghalt volna értem, soha át nem élt anyaságát pótolni akaró szeretetében, nem láttam Emerencet olyannak, mint amikor észrevette, kit hoztunk. Éppen a konyhában rendezkedett, raktatárra a karácsonyi süteményt, hogy beléptünk, de azonnal levágta a kést, és kiragadta a kezemből a kutyát. Fogta a portörlőt, alaposan ledörzsölte, aztán leeresztette a konyhakőre. Figyelte, tud-e járni. Az állat tehetetlenül pottyant sovány fenekére, még mindenem merev volt a hótól, amibe ágyazták. Ilyettében piszkolt is azonnal. Emerenc rádobott a nyomokra egy újságlapot, s kikerestette velem a kisebbik bolyhos fürdőlepedőt a beépített szekrényből. Addig azt sem tudtam, sejti, mit hol tartok. Ragaszkodott hozzá, mindig személyesen rakja el mindent, mert ő irtózik hozzányúlni ahhoz, ami nem az övé. Ezek szerint tisztában van vele, mihol áll nálunk a szekrényekben. Nem nyúl semmihez, de figyel, ellenőriz, számon tart. Emerenc nem tűri mások titkait. Hoztam a frotérlepedőt, bepújálta a kutyát, szabályosan, mintha csecsemő volna. Fels alá járt vele az előszobában, és suttogott a fülébe. Én bejöttem telefonálni. Itt szó sem lehetett időhúzásról, ha csak ugyan meg akarjuk menteni az állatot. Bent már szólt a televízió. Kiskarácsony, nagykarácsony. Az ünnep érzékelhetően illatokkal, fényekkel, zeneszámok hangulatával ott szállt köröttünk a levegőben. Rengeteg mindent elvesztettem már önmagamból, de a karácsony csillagporos hangulata még megmaradt, s a szűzanya karján a dicsfényes gyermek képviselte. Emerenc se nem látott, se nem hallott. Kint sétált a kutyával az előszobában, ráspolyos hangján valami dalt recsegett, kancsal és megható érzelmi bukfenccel, már meg Krisztus születését dicsérte, s úgy imbolygott az anyaság torz képeként karján egy szorosra pólyált fekete kutyával, mint egy abszurd madonna. Isten tudja, meddig dajkált volna, ha be nem csengetnek érte a szomszéd házból, induljon azonnal haza, csőrepedés van, intézkedni kell. Brodarics úr már telefonált a szerelőknek. Ő fusson, zárja el a központi csapot. Gyilkos arccal a karomba tette a kutyát, indult haza vizet felitatni, csappal bajlódni, de negyed óránként visszatért, hogy lássa, mi van az állattal. Azt közben már ellátta a csillagszórók közül ide imádkozott állatorvos barátunk. Emerenc bizalmatlanul hallgatta, mit állapít meg. Ostobának és tudatlannak tartott minden orvost, ki nem állhatta őket. Egyébként a gyógyszerekben sem hitt, sem az oltás hatékonyságában. Azt állította, az injekciókat pénzszerzési okokból adják, és a legendákat a veszett rókákról meg macskákról is azért terjesztik, hogy jobban keressenek. Hetekig folyt a küzdelem a kutya életéért. Az öregasszony megjegyzés nélkül tüntette el a bélhurut nyomait. Ha én nem voltam otthon, meggyőződése ellenére a gyógyszert is a kutyába nyomta. Tartotta, míg az antibiotikum injekciókat adták neki. Mi meg közben ajánlgattuk az állatot mindenkinek, de nem vállalta senki. Szép francia néven szólítottuk, Emerenc egyetlen egyszer ki nem ejtette, a kutya se figyelt rá. Egyébként napról napra nőtt. Keverék volt a minden bája, és jó tulajdonsága megmutatkozott, még gyógyult. Végül aztán teljesen rendbe jött. Kiderült, intelligenciája messze felülmúlja fajkutya tulajdonos barátaink állataiét. Nem volt szép, ahhoz túlságosan sokféle elemből teremtődött, de aki meglátta, mindjárt megérezte, ha szokatlan tűzű, nagyon sötét szemébe nézett, hogy értelme majdnem emberi mértékkel mérhető. Mire be kellett látnunk, hogy nem kell senkinek, már megszerettük. Vettünk neki felszerelést, alvókosarat, azt pár hét múlva megette, a lakásban szerteszét dobálta a töredék vesződarabokat, és minden pokróc és párna nélkül egyre sűrűsödő, szelíden hullámos bundájának küszöbelé feküdt le, ha aludni óhajtott. Hamar elsajátította az életéhez szükséges szókincset, családtag lett, akit nem lehetett kihagyni semmiből. Személyiség. A férjem eltűrte, olykor meg is cirógatta, ha szokatlanul okos vagy mulatságos volt. Én szerettem. Emerenc imádta. Még friss volt a komatál meg a borlevest tartalmazó kehely emléke a velük kapcsolatos asszociációkkal együtt. Tiszteltem én azokat az állatbarátokat, akik egy sóhaj, egy gesztus nélkül hagyták tova tűnni a leplombált vagonokat, amelyekről gonosz rágalmazók azt hazudták, embert csuktak beléjük. Iróniával figyeltem hát Emerenc állatrajongását is, aki maga mesélte, hogyan vonzódik hozzá azonnal liba, kacsa, tyúk. Bizony nem könnyű főbe kólintani őket, átvágni a torkukat, ha ételt akar főzni valamelyik személyes ismerőséből, akit pár nap alatt úgy magához szelídített, hogy a szájából is elvette már a magot, vagy bizalmasan mellé szállt a laverszitre. Míg csak azt érzékeltem, hogy Emerenc érzelmeinek kiszolgáltatott szenvedéllyel ragaszkodik a kutyához, mulattatott. De mikor észrevettem, hogy annak is ő a valódi gazdája, megdöhöttem. A kutya kinek-kinek más mértékkel mért közöttünk, s magatartása is háromféle volt. Velem komázott, a férjem előtt csendes volt, majdnem illedelmes, az öregasszony közelettére az ajtórésig rohant, és az örömtől sírva üdvözölte. Emerenc sokat magyarázott neki, emelt hangon tagoltam, mintha egy éppen beszélni kezdő kisdedet oktatna. Titkot se csinált belőle, mire tanítja, csak ismételgette az állandó szöveget, mint egy verset, s nem érdekelte, hogyan fogadjuk. Asszonyodnál csinálsz, amit akarsz, ráugrálhatsz, nyalhatod arcát, kezét, alhatol mellette a kanapén, asszonyod eltűri, mert szeret. A gazda csendes, mint a víz, nem tudni, mi van a víznek alján. Sose zavart fel a vizet, kutyám, a gazdát ne ingereld, mert kiszolgálsz itten, pedig jó helyed van. Már amennyire jó bármi hely is egy kutyának a lakásban. Önmagával kapcsolatban nem utasította, némán is megértette az állat, mit akar. Akkor már nevet is adott neki. Úgy hívta Viola. Fiúkutya volt. Ez nem befolyásolta Emerencet. Néha nem oktatta, idomította. Ülj le, Viola! Míg le nem ülsz, nincs cukor. Ülj le! Ülj le! Mikor először figyeltem fel rá, mivel jutalmazza, rászóltam. Az orvos azt mondta, tilos a kutyának a cukor. Az orvos hülye, válaszolt Emerenc, s nyomott egy erős szelidet az állat lapockáján. Ül, Viola, ül. Ha leül, finomat kap, édeset. Cukrot kap az állat, cukrot. Ül, Viola, ül. És Viola ült. Először cukorért, később már ingyen. Reflexzerűen, mihelyt az idomítás szavát meghallotta. Az öreg asszony olykor elkérte a kutyát. Azt mondta, egész nap nincs otthon, hadd őrizze az otthonát helyette, míg a havat takarítja. A férjem engedte. Vigye, legalább addig nem ugrál, nem ugat. Én megkérdeztem, nem félti-e tőle a macskáját, mert hallom, az is van odaát. Emerenc közölte, nem félti. Majd megtanítja rá, hogy a másik állatot szeretni kell, nem bántani. Viola bármire megtanítható. Ha a kutya valami rosszat tett, tilalmam és saját rajongása ellenére irtózatosan megverte. Soha élete 14 éve alatt Viola tőlem ütést nem kapott. Mégis Emerenc volt a gazdája. Szívesen megnéztem volna, mit kezd az állat az öregasszony mások előtt soha fel nem táruló birodalmában. Ám a belépési tilalom fennállt. Hogy valóban találkozhatott odabenn macskával, onnan érzékeltem, hogy bolhát hozott haza, attól fogva szórakozhattunk a bolhával is. Az első találkozás semmiképp nem folyhatott le eseménytelenül. Viola orrán seb volt, fülén mély karmolás. A lezajlott csatát, ami után nyilván meg is verték, a kutya kedélye mutatta, Emerenc drasztikus eszközökkel rögzítette a tudatában, hogy nem nyúlunk a macskához. Nem fogta fel tragikusan. Úgy jött haza, hogy bús kamaszpofáját lépten nyomon Emerenc térdéhez szorította. Később már nem lehetett baj, mert ha én sétáltattam, utcai magatartásán vettem észre, hogy indulat és zavar nélkül vidáman néz az előre menekülő, erkélyek alá bújó kóbormacskák után. És láthatólag nem érti, minek futnak, mikor neki semmi rossz szándéka nincs. Egész télen őrizte Emerenc lakását. Csak akkor tiltottam ki onnan, mikor egy vasárnap este részegen került haza. Azt hittem, nem jól látok. Mikor hazavezették, a kutya dülöngélt. A hasa olyan volt, mint a hordó. Szuszogott, a szeme fehérét mutogatta. Felemelni se tudtam, mert folyton eldőlt. Mellégugoltam, úgy vizsgáltam meg. Viola csuklott, és sörszaga volt. A kutya részeg, Emerenc, fuldokoltam. Ittunk egy kicsit, felelte higgadtan. Nem hal bele. Szomjas volt, jól esett neki. Maga megőrült, álltam fel, és a kutyát nem viheti át többé. Ez kész. Ha már megmentettük, nem öljük meg azzal, hogy maga alkoholra szoktatja. Mert az öli meg, az a kis sör, mondta Emerenc meglepő keserűséggel. Az bizony, a sült kacsa, amit megfeleztem vele, a sör, amit megittunk, amit elkönyörgött, mert ő kérte, mi csináljak vele, ha már mindent meg tud mondani, és szinte szólt, úgy imádkozta ki az ételt, az italt, nem akármilyen kutya ez. Az öli meg, ugye, hogy velem ebédelt, tisztességesen, és nem éhkoppot nyelt, mint maguknál, ahol nem szabad csak adott órában meg diétása tenni neki, szobában és kézből pedig soha, holott az az igazi, ha kézből ehetik, nem tányérból. Én ölöm meg, aki ne velem beszélgetek, vele szépre jóra tanítom? Halálos komolyan beszélt, mint egy legszentebb érzelmeiben megsebezett pedagógus. Tán maga tanította meg ülni, állni, futni, labdát visszahozni, köszönni? Hisz csak gubbasztanak itthon, mint két bálvány. Nem szólnak egymáshoz sem. Egyikük az egyik szobában veri a gépet, a másikuk a másikban. Hát tartsa meg a violát, majd meglátják, mire mennek vele. Sarkon fordult, kiment a nyilatkozat után. A fontos dologról volt szó, Emerenc nem beszélt. Kijelentett. Viola magába roskadva hortyogott, és annyira részeg volt, hogy észre se vette, itt hagyták. A baj nem azonnal kezdődött, csak másnap reggel, mert Emerenc, aki eddig megreggeliztette, megsétáltatta, és utána többnyire magával is vitte az állatot, nem jött el a kutyáért. Viola fegyelmezte magát, nem piszkolt be, de úgy vonított negyed héttől, hogy fel kellett kelnem, és időbe telt, míg felfogtam, hiába várok. Emerenc olyan, mint a Jehova. Büntet hetediziglen. A botrány a villa előtt robbant ki, ahol Emerenc élt, mert a kutya, mint minden reggel, be akart menni a lakásába. Sose tudtam megérteni, mivel jobb neki Emerencnél bezárva lenni, mint itthon, velem, ahol több helyiségben csatongolhat. Mikor felfogta, hasztalan cibálja a pórázt, renitens lett. Nagyot rántott rajtam, elkezdett velem száguldani. Erős kutya volt. Én, a Hólepte utcán, gyáva gyalogos. A járda mentén kupacok mind veszélyforrása. Féltem, elesem, eltöröm valamimet. Amellett el sem engedhettem az állatot, mert hát ha aláfut egy kocsinak. Azon a reggelen megtanultam, merre szoktak sétálni ők ketten. Viola beszáguldotta velem Emerenc körzetét. Elhurcolt mind a 11 házhoz, ahol az öregasszony takarítani szokott. Az ömlőhótól félig vakon ziháltam az esztelen, pergünti rohanásban, abban az ütemben, ahogy Viola diktálta, futottam háztól házig. Végre egyszer nagyot rántott rajtam, akkorát, hogy valóban sikerült felbuktatnia, viszont célhoz értünk. Megtalálta, akit keresett. Emerenc háttal állt nekünk. A kutya úgy ugrott rá hátulról, hogy majdnem lerántotta őt is, de Emerenc erős volt, 10-szer erősebb fiatal magamnál. Megfordult. Látta, hogy ott érdelek a hóban. Egy pillanat alatt rájött, mi történhetett. Először jót húzott a kutyára a szabadon libegő pórázzal, mikor felvinnyogott, tovább verte. Feltápászkodtam. Akkor már szántam az állatot. Leülnik az ember, kiáltott Emerenc, embernek kiáró indulattal. Ez nem viselkedés, bitang! Viola csak bámult rá. Emerenc a szemével fogta, mint az idomító. Ha azt akarod, hogy asszonyod elengedjen, azt kell neki ígérned, hogy többet nem leszel részeg, mert asszonyodnak igaza van. Csak arra nem gondol, hogy senki nem üli meg soha az én születésnapomat, hiszen csak te tudod, mikor van, mert csak neked árultam el, nem mondtam meg Józsi öcsém fiának se, se Sutunak, se Adélnak, se Poletnek, az alezredes meg már elfelejtett. De nem viselkedünk úgy ébredés után, mint a huligánok, hanem megkérjük az engedélyt. Felállni, Viola! A kutya eddig csak hasalt és sírt. Meg sem moccant az ütések alatt. Nem is próbált kitérni, most felemelkedett. Kérj bocsánatot! Nem sejtettem, hogy tud szolgálni. Pedig tudott. A bal lábát a szívére tette, a jobbal meg az égre mutatott, mint egy hazafias szobor. Mondjad, Viola, utasította Emerenc, és Viola felugatott. Még egyszer. Ugatott újra, le nem véve szemét a dombtőréről, hogy lássa, jól csinálja a műsorát, amelyről ösztönei elárulták, döntő a továbbiakban. Most ígérd meg, hogy jó fiú leszel, hallottam. Akkor Viola lábat nyújtott neki. Nem nekem, én tudom, asszonyodnak. Viola odafordult, amerre álltam, s mint az ábrázolásokon Szent Ferencnek a farkas, sunyítva, bűntudattal odakínálta a mellső jobbját. Nem fogtam meg. Annyira fájt a térdem, és annyira haragudtam mindkettőjükre. Látta, hasztalan kérlel, akkor mást próbált, utasítás nélkül szalutált, majd a balját a szívére tette ismét. Megadtam magam. Megint legyőztek. Tudtuk mind a hárman. Ne törődjék vele, mondta Emerenc. Ma velem ebédel. Estére hazaviszem. Pucolja le a lábát, vérzik. Minden jót kívánok. Csak a szemével, feje pici mozdulatával vezényelt, de Viola megértette. Tagoltan kettőt felém ugatott, köszönt. Emerenc a kerítéshez kötötte a pórázt, seperte tovább a havat. Elbocsátottak. Ballagtam haza egyedül. Nagyon sűrű volt a hó.